Ez itt a DevTales 103. adása, a műsor támogatója a Sivaforce. Ti is tudtok minket támogatni az adás URL-jének megosztásával barátaitok is, vagy kollégáitok közt. Ma velünk van Tibi.
Sziasztok!
Róka.
Sziasztok!
És én Edo vagyok, sziasztok! A mai adásban fogunk beszélni a GitHub Copilotról, a JavaScript új Date API-ról, egy újabb Vue Libről, CSS-ről, Fullstack-ről, és még néhány érdekeségről.
A heti legfontosabb hírünk, hogy az előző adásnak egy részét, igazából a befejező részt, a technika ördöge elvitte előlünk.
Hova?
Hát valószínűleg a DevNull-ba közvetlen elhelyezte.
Akkor beszéljünk még egyszer róla?
Hát memory leak volt, tehát lehet, hogy adta magát a téma, és akkor memory leak kapcsán elfolyott az egész.
Ja.
De majd fogunk erről még ismét beszélni.
Nagyon remélem, hogy ebben adásban nem fog ugyanaz történni. Az első érdekesség a GitHub Copilot lenne. Ez egy GitHubnak egy újabb fejlesztése, ami még beta alatt van, és ennek az toolnak az a lényege, hogy ő tud mesterséges intelligencia segítségével kiegészíteni a kódot, úgy, hogy elég mondjuk beírni egy függvény nevét, és akkor ő majd le fog generálni neked az egész függvényt. Legalábbis az info alapján, amit én találtam, én így értettem, hogy ez így működik.
Ilyen túlok egy-két évente azért meg szoktak jelenni, és mindig van körülöttük botrány is, hogy ezek valami közös adatbázisból dolgoznak, és ellopkodják egyébként a védett kódokat. Itt még nincs ilyen?
Hát még nincs, de előfordulhat, hogy lesz. Most a Copilot landing oldal szerint a GitHub az open source projekteket használ erre.
De ezt valahogy kiszűrik, tehát vannak adott open source projektek, és azokból valahogy kiszűrik, megnézik, hogy ilyen néven létezik-e benne függvény, és akkor meg onnan kiszedik magát teljes függvényt, és megnézik, hogy melyik az, ami a legoptimálisabb, és azt felajánlják. Valahogy ez így nézhet ki?
Elvileg igen. Legalábbis az a Twitteren, meg a Copilot GitHub oldalon én így értettem, hogy ez így működik. Én is próbáltam beregisztrálni, de még nem kaptam semmi linket.
De konkrétan ilyen megoldás létezett már korábban? Én még nem találkoztam ilyesmivel. Tehát, hogy komplett függvényeket így be tudtál illeszteni kódba, név alapján?
Igen, egy jó régebbi adásunkban volt is erről szó, hogy valamilyen plugin segítségével az idében lehetett erre rávenni, hogy valamilyen mesterséges intelligencia segítségével próbálja meg kitalálni, hogy mi lesz ott a jó releváns kódrészlet. Itt ugye tényleg az okozza a legnagyobb fejtörést, hogy amik kódok készülnek, és amikből ő dolgozik, azok vajon milyen licenszelési politika alatt állnak, és hogy azok felhasználhatók-e így?
Hát open source projektből, ha kiszeded elvileg, az lopásnak számít jogilag.
Hát attól függ, hogy milyen licenszelés alatt van. Lehet, hogy olyan, hogy vidd és használd, ahogy csak akarod, lehet, hogy olyan, hogy meg kell említeni, hogy honnan hoztad.
Jó, csak mondjuk, hogyha valaki csinált egy projektet és használta egy hivatalos API dokumentációt, mondjuk, mit tudom én, Twitterről, megcsinálta saját projekteket, belerakta valamilyen licencet, amelyik szerint nem lehet az ő kódját használni, viszont valaki más közben ugyanúgy a Twitter doksi alapján megcsinálta ugyanaz a függvény, vagy több ilyen függvény. Akkor az melyiknek most számít, tehát, hogy ő lopta, vagy nem? De közben ő nem is tudta, hogy ilyen kód már létezik.
Akkor nyilván nem, tehát hogyha ezt be lehet bizonyítani, hogy ők párhuzamosan és egymástól függetlenül fejlesztették le bitre pontosan ugyanazt a kódot, akkor annak semmi közük egymáshoz.
De nem lehet bebizonyítani ezt sehogy.
Hát azért.
Ugyanúgy, hogyha lemásolod valakinek a kódját, azt se lehet bebizonyítani, hogy te lemásoltad.
De egy git history azért elmondja, hogy most itt hirtelen 6 köbméter kód megjelent, amiben se javítás, se semmi, hanem elsőre tökéletesen pont jó, az azért egy kicsit gyanús. Vagy hogyha, mit tudom én, egy-két nap alatt bekomitolódik, 5-re pont ugyanaz, akkor az gyanús. Hogyha úgy látszik egy kódon, hogy él és fejlődik, és össze-vissza változik, és a végeredmény ugyanaz lesz, az szerintem simán elképzelhető. Persze, most ahogy így elmondtam, ennek a hamisítása sem egy bonyolult dolog.
Hát meg ez, ha úgy veszük, még mindig csak feltételezés, mert ki tudja azt bizonyítani, hogy te azt, tehát oké, megjelent ott egybe egy tökéletes kód, de miért ne írhattál volna egy tökéletes kódot, és akár ugyanúgy, mint ami, tehát egy ugyanolyan megoldást, mint ami megvolt már egy másik projektben, ami védett.
Hát ez egy külön szakma, ez a plágiummal való foglalkozás.
Hát igen, tehát itt nincsen új lenyomat, meg ilyenek, érted? Maximum a böngészési előzményeid.
Igen.
Lehet valakinek van egy ilyen perfekcionizmus, hogy ő úgy szeretne commitolni, hogy az első commitnál legyen már tökéletes kód, és ne legyen benne history.
Egyébként az ötlet szerintetek jó? Tehát, hogy mert szerintem ez hasonló, ha egy kicsit ilyen modularizáltságban gondolkodunk, vagy ilyen package alapú fejlesztésben, akkor végül is ez kb. Ugyanaz, csak nem konkrét modulokat használunk, hanem functionöket. És ezek már egy olyan meglevő megoldás, vagy problémakörre írt megoldások, amiket te még egyszer megírnál, de már ezt megírta valaki, minek írnád meg még egyszer. Ez kb. Olyan, mintha beírsz egy problémakört a Google-ba, és kiegyeztek overflow-s oldalt, ott van valaki megírta, kimásolom, működik. Tehát, hogy szerintem ez egy tök jó irány, vagy nem tudom, hogy így kódolás közben ez mennyire bevált, vagy szokás használni ilyen típusú dolgokat, mit tudom, ilyen komplett függvény kiegészítés, de szerintem működhet. Csak azt nem tudom, hogy miben jobb vagy rosszabb, ha például, ugye vannak ilyen NPM package-ek, amik ilyen visszaadnak egy olyan eredményt, hogy most pozitív-e a szám, vagy bármi. Tehát akkor ennyire azt is lehetne használni.
Az én véleményem, hogyha itt tartunk, hogy te beírsz csak a függvény nevét, és neked kiegészíti majd a mesterséges intelligencia a többi részével, például, mint itt a GitHub oldalon, van egy példa, hogy fetch tweets from user, tehát Twitterről leszedi a tweeteket, csak ennyi elég beírni, és akkor maga a GitHub copilot oda fog generálni az egész függvény, tehát hogy így async, ott a paraméterek, response, await, fetch, bla bla bla, és akkor neked lesz így az egész függvény, mint miért nem lehetne ahelyett valahol, valamelyik fájlban leírni azt, hogy én szeretnék leszedni, tehát hogy nekem ilyen feature-ekre van szükség, mondjuk itt tudom, ezekre a tweetekre, és akkor generál nekem fájlokat, függvényeket, én nem szeretnék ezzel foglalkozni, nem is szeretnék tudni, hogy hol legyen az a függvény, csak valahol egy helyen szeretnék használni majd.
Hát ez az a, tehát ez kb. Az, hogy te most azt mondod, hogy kérsz egy NPM package-et, ami azzal foglalkozik, hogy ezeket a tweeteket kezeli. És te nem vagy kíváncsi igazából a kódjára, te csak azt mondod, hogy ide akarok valami tweetes dolgot berakni, akkor nem használ egészen. A függvényt és kész.
Nem egészen. Szerintem arra gondol Edu, de majd mindjárt kiegészít, vagy megcáfol, hogy te a specifikációt írod le egy TXT-be. Hogy én azt szeretném, hogy a végeredmény az ilyen legyen.
Igen, és az a különbség egy NPM package között a mesterséges intelligenciának, hogy ő neked fog csak az a kódot generálni, ami nekedre lesz szükség, és az a kód előre nem, hát nem olyan szinten létezik, mint egy NPM package-ben. Tehát ez mintha egy fejlesztő most fog nekiállni, fejlesztő valami, és neki fejben van valamilyen kód részletek, de előtte még nem létezett ez a kód. De lehet ez majd lesz a következő lépés ennek a fejlesztésnek. Amúgy szerintem tök jó abból a szempontból, hogy már itt tartunk, hogy vannak olyan segédeszközök, ami tudnak segíteni fejlesztőknek kódot generálni. Nyilván itt a security meg mindenféle license lesz a kérdés, főleg az enterprise világon, ahol ez nagyon érzékeny dolog. De számomra nagyon érdekes dolog. Majd ha kapok hozzá hozzáférés, akkor kipróbálom, és majd következő adásokban elmondom, hogy mennyire tetszett nekem.
Meg mondjuk ez utólag módosítható is, nem? Tehát, hogy kiajánl egy functiont, mármint te beírod a nevét, hogy felajánl valamit, és igazából ott van előtted a kód, tehát ha valamit másképp akarsz, azt átírod benne. De lehet, hogy egy jó alapot ad.
Igen. És amúgy, ami érdekes, hogy a GitHub Copilot ő több programozó nyelven elérhető, tehát hogy ő tud JavaScript-et kiegészíteni, a Python, Ruby-t, TypeScript-et, Go. Most jelenleg csak ezek vannak a GitHub oldalon, vagy a Copilot oldalon, és VS Code-ba működik.
Azt írja még, hogy ezeket ismeri, de egyébként megért, vagy úgymond tud egyéb más sok nyelven is.
Következő témánk a JavaScript API-nak egy tervezett kiegészítése. Bárki, aki foglalkozott már dátumokkal JavaScriptben, az megtapasztalhat az, hogy nem egyszerű. Nagyon-nagyon nehézkes, ezért nagyon sok dátumkezelő, dátum és időkezelő leap framework keletkezett már ezzel kapcsolatban. De most eljutott oda a TC39 munkacsoport, hogy ezt akkor a sok-sok tapasztalatot összegyűjtve csinálnak egy új API-t, amit majd a JavaScript natívan fog tudni támogatni.
És jobb lett ez az API?
Hát az, hogy jobb vagy nem jobb, azt majd a használat során lehet eldönteni. Temporál lesz a neve egyébként. Nekem így ránézés, ahogy végigfutottam, egy kicsit úgy tűnik, hogy javás fejlesztők készítették.
Vagy TypeScript-es?
Nem, inkább ilyen javás beütésnek tűnik. Tehát olyan volt a kézírásuk. Egyrészt, másrészt egy kicsit ilyen, tehát nem az a JavaScript-es könnyed, mindent mindennel lehet, megoldások vannak benne, hanem ilyen statik megoldások, vagy statik metódusoktól elkezdve ilyen furcsa függvényláncok vannak benne.
Mint például?
Mint például az, hogy leellenőrizzél, leellenőrizd azt, hogy két dátum az egyforma-e, azt például úgy tudod megtenni, hogy fogod ezt a temporal nevű objektet, ami így a globális névtéren elérhető, annak kéred a now property-ét, majd abból kérsz egy instanszt, és akkor azzal tudsz dolgozni. Ez nekem tökre a Java Singleton patternhez hasonlít. Szóval ilyen kettős érzés van bennem. Egyrészt tök jó, hogy végre-végre hozzányúlnak ehhez a dátumos API-hoz, ami nagyon-nagyon nehézkes JavaScript oldalról. Nagyon sok meggondolatlanságot tartalmaz, és van benne egy csomó korlát, például az időzónák kezelésével kapcsolatban, amit egyszerűen programozottan nem is tudsz úgy megoldani, hanem gyakorlatilag le kell újrafejleszteni.
Most tudsz hirtelen olyat mondani, ami eddig nagyon zavaró volt dátumkezeléssel kapcsolatban? Jés oldal?
Hát például, hogy a napok azok egytől kezdődnek számozódni, a hónapok meg nullától.
Aha.
Tehát a 11. hónap az a december, mint azt mindenki tudja. Ez egy klasszik ilyen beugratós kérdés. Akkor például az, hogy eldönteni, hogy mennyi nap telt el két dátum között, ez így tök macera, és akkor 86.400-zal fogod osztogatni az eltelt másodpercek számát, ami így vagy jó, vagy nem jó, szökőéveket hogy számolod, téli-nyári napfordulót hogy számolod, időzónák közt nem tudsz váltani, tehát hogyha böngészős JavaScriptről beszélünk, akkor ott az az időzóna van, amit van. Azt nem tudod állítani, ez egy read-only property. És meg egy csomó ilyen apróság, amit lehet kerülgetni, de igazából kényelmetlen. És például az időzónákat hozták nagy példának, hogy fú, akkor most aztán mindent is tudunk benne támogatni ebben a temporálban.
Ja, itt meg lehet adni egy time zone konkrétan, és akkor minden, ami elmögött van, azt, hogy már lekezeli.
Így van.
Europe per Zürich.
Igen. Hát majd az lesz érdekes, amikor tényleg változik ez a átállítjuk az óráinkat, vagy sem, mert ez egy politikai döntés, és hogy ez hogy fog elterjedni ebben, vagy egyáltalán elterjed-e. Szóval mondom, ilyen kettős érzés van bennem ezzel kapcsolatban, hogy jó is, hogy hozzányúltak, meg ilyen furi nehezen emészthető az a fajta szintaxis, amit elém tettek. Ami például tök jó benne, hogy többféle naptártípust is támogat, tehát nem csak az itt Európában vagy Amerikában elfogadott naptártípust, hanem nagyon sokféle különböző naptártípust is támogat.
Buddhista naptár.
Például, azt is. Viszont igazából van egy olyan dolog, amire nem ad választ ez sem, és ez igazából, hát nem is tudom, hogy annyira programozós feladat-e, de hogyha így számítástechnika terén sikerülne megugrani, akkor az akár el is terjedhetne világszinten. Ez pedig az a problémakör, hogy amikor így órákat, perceket, napokat, hónapokat, meg éveket számolunk, akkor valójában több egymástól teljesen független és különböző dolgot próbálunk összeegyeztetni. Most arra gondolok, hogy egy napot felosztottunk 24 órára, tudjuk, hogy egy nap az éjféltől másnap éjfélig tart, és hogy ez valójában a Földnek a tengely körüli forgásának az ideje. És akkor tudjuk, hogy egy hónapban abban 28, 29, 30 vagy 31 nap van, attól függően, hogy éppen milyen szabályok vannak, szökőnap van, vagy nincsen szökőnap, meg ilyesmi. De hát egy hónap az, hogyha így a történelembe visszatekintünk, az azért egy hónap, meg azért nagyjából ennyi, mert a Holdnak a ciklus változásai azok nagyjából ennyi idő alatt zajlottak le. De a Holdnak a Föld körüli keringési ideje, és a napnak a, vagyis a Földnek a tengely körüli forgásának az ideje, azok nem egymásnak a többszörösei. Úgyhogy akár mennyire is akarjuk, ezt nem tudjuk így összeegyeztetni. Tehát mindenképp kell majd időnként valamilyen korrekciót végrehajtani. Ahogy most például beleteszünk mindenféle ilyen szökő dolgokat. És ugyanígy a harmadik dolog az, hogy a Föld mennyi idő alatt kerüli meg a napot, az meg ugye az évnek a definíciója lenne, de hát az sem többszöröse itt bármelyik felsorolt értéknek. Úgyhogy ez is hibázik ilyen szempontból, és itt is ilyen szökőnapokat, szökőmásodperceket, meg ilyen furcsa szabályokat hozunk, hogy hát 4 évente szökő év van, de 100 évente mégse, de 400 évente mégis, meg hogy 2000-valahány száz évente akkor mégis máshogy van.
De ezek már olyan számok, meg olyan szélsőséges esetek, amikkel így azért fejlesztés közben nem szoktatok foglalkozni, nem?
Hát rábízzuk ezekre a dátumkezelő libekre.
Igen. Most nyilván szökő évet kell, de mit tudom, ilyen szökő másodpercek, vagy tehát gondolom vannak ilyen minimál eltérések, tehát hogy mennyi idő alatt fordul meg a Föld, ott is lehet egy kis eltérés, hogy tized, század másodperc, nem tudom, fogalmam sincs pontosan, gondolom, hát ami átlagolás egy nap.
Kicsit bizonytalan vagyok, de minthogyha rém lenne nekem egy olyan hír, hogy volt, amikor elrendeltek így egy ilyen szökő másodpercet, és abból volt valamilyen kamatszámítási probléma, hogy éjfélkor visszaálltak egy másodperccel, és akkor kétszer volt éjfél, valami ilyesmi, jó pár évvel ezelőtt. Szóval ilyen azért van. És pedig annyira egyszerű lenne a megoldás, hogy kitűzünk egy napot, hogy most, amikor így az adás kimegy élesbe, mondjuk lehetne az a nulla időpillanat, vagy akár választhatjuk azt az 1970. január 1-jét is, ahogy az már van, és abból számítanánk mindent. Nem kéne ezzel vacakolni, hogy most a január az hány napos? 30, 31? A fene se emlékszik rá, és ezt külön meg kell tanulni az iskolába. És hiába tanulod meg, nem jó, mert matematikailag nem helyes.
Tehát hát ez csak valami olyan formába kell tönteni, amit könnyebb megjegyezni. Most matekban.
És milyen fázisban van ez az új API?
A harmadik fázisban van.
Tehát a harmadik fázis az candidate fázis, és már nem sokára megjelenik a specifikáció. Az a kérdés még, hogy ez mikor megjelenik a böngészőkben, meg a Node.js-ben.
Hát ugye a Node.js az a TC39-cel kapcsolatban van, tehát ott valószínűleg tök hamar meg fog jelenni. Itt ugye nem is annyira a desktopos böngészők, inkább a mobil böngészők, amik érdekesek, hogy mikor fogják használni, mikor fogják beültetni saját magukba.
Hát mondjuk a Chrome ebből szempontból sokkal előrébb van, mivel ott sokkal gyakrabban kijönnek a frissítések. A Safari az, ami évente frissül csak leginkább, tehát már mint ilyen nagyobb feature-ek.
És ebben az évben már elhasználták?
Igen.
Ó, hát akkor jövőre.
Igen, tehát ebben az évben össze fog kijönni új óprendszerek Apple termékekre, és akkor ott megjelenik az új verzió Safari-nak, de ott már fejlesztenek, de mivel most a beta alatt van a legfrissebb Safari verzió, még lehetséges, hogy fognak belerakni, beimplementálni ezt az API-t ebben a verzió, de én szerintem még nem.
Minden esetre az ezzel foglalkozó blogcikket azt majd belinkeljük az adás leírásába.
Nemrég találtam egy elég érdekes view-s változatot, amelyiknek a Petit View a neve, nem Peti, hanem Petit.
Petit.
És ez igazából ilyen, hát lehet mondani minifájolt verzió view-nak.
Tehát, pici view.
Tessék?
Pici view.
Pici view, igen, ilyen mini view, amelyik leírás szerint 5.8 kilobájt, viszont közben majdnem minden feature tud, mint maga a view. És ez egy mondjuk elég jó konkurencia lehet azoknak a keretrendszereknek, amelyeknek hasonló kicsi a méret. Most például a Preact-re gondolok, vagy a Svelte-re.
Azt tudjuk, hogy mi került ki belőle, hogy ez ilyen pötty legyen? Vagy mit optimizáltak rajta, hogy ez ennyivel kisebb lett?
A szóközökkel identálást kidobták.
A kikerült feature-ek között van a Ref, Computed, a Petit View nem használ Virtual DOM, nincs reaktivitás a collection típusokra, mint például Map, Set és hasonlók. Nincs transitionek, keep alive, teleport, suspense, nincs v for deep destructure, nincs v on object, v is és component is, nincs még v bind style. Ezek az összes feature, ami elvileg dokumentáció szerint nem elérhető a mini view-ba.
És ezek közül van olyan, ami fájdalmas, vagy nincs benne?
Hát ez elég hosszú lista volt, de a Computed ez megütötte a fülemet, azt elég gyakran használjuk.
Mondjuk Ref is lehet ilyen,
igen.
Meg talán...
Jó, de a Ref-et azt például tudod helyettesíteni. Tehát azt kerülő megoldással azt el tudod érni.
Mondjuk nagyon ritka eset még a V-Is lehet, még ami fájdalmas. Tehát aki ezt használta, annak kell átírni. Ugye az abban tud segíteni, hogy tudsz ilyen dinamikus komponenseket csinálni, és feltétel alapján generálni vagy egy gombot, vagy tök más teget, vagy tök más komponenset is. Mondjuk még ritka eset a style bindingolás is lehet fájdalmas, főleg azoknak, aki style használ a dinamikus stílusokra.
És akkor mennyivel lett kisebb a méret? Mennyi az eredetileg a UJS-nek a mérete?
Hát ők szokásos módon nagyon becsapósan a gzippelt változatot teszik fel a honlapjukra, 20 kilobájt minifájolva és gzippelve, de nyilván a gzippelést azt ne számoljuk már bele.
Ez melyik verzió?
A kettes verzióból a legújabb, minifájolva az 91-92 kilobájt. Ugye erre írta, hogy gzippelve 20 kilobájt a hármasból. Ő ugye egy kicsit máshogy épül fel, és több mindent kell behúzni, de egy kicsit nagyobb is a mérete. A globálnak 113 kilobájt.
Azért ehhez képest az a 6 az nem tűnik rossznak.
Igen, az nagyon-nagyon karcsú. Mondjuk az lenne a legtutibb, hogyha ezekből a feature-ökből, amik így hiányoznak, ezekből azért össze lehetne kattingatni, hogy pontosan mire is van szükséged.
De a Vue 3-ban pont így van.
Hát csak az alapja a Vue 3-nak egy kicsivel nagyobb.
Igen, csak ott van a tree shaking, és elvileg...
Kidobja a Vue-ból?
Igen, azokat nem fog buildelni.
Hát, hogyha CDR-ről használod, akkor dobhatod a tree shaking-et, mert hogy akkor azt, ami a CD-nem van, azt fogod használni, és azt mindenképp letöltődik.
Igen, vagy használsz ezt a Vue, Petit Vue, és akkor nem is kell CD-n, mert csak 6 kilobajt. Mondjuk szerintem ez mindig jó, hogyha van ilyen alternatívak, ami inspirálnak fejlesztők ilyen kisméretű libeket, keretrendszereket fejleszteni.
Igen, hát ezt gondolom a Vue-nak a fejlesztőit is fogják motiválni, hogy még egy kicsit kapják össze magukat.
Most lehet hülye kérdés, de most az első témához visszatérve, hogy mit van jogunk használni, meg mit nem, de most születik egy ilyen lib, például ez a Petit Vue. Ez alapjaiban gondolom a Vue-ból szed ki dolgokat. Most a Vue az open source.
Ötletként azt használja, igen.
Tehát el tudjátok képzelni, hogy teljesen, tehát ugyanazokra a problémakörökre ebbe teljesen másképp van megírva egy dolog, mint a rendes, igazi Vue-ba.
Én el tudom képzelni, főleg azért, mert hogy akkor lehet ilyen nagyon nagy különbséget, optimalizációt végrehajtani, hogyha tök máshogy gondolkodsz. Erről már beszéltünk korábban, hogy ha te nekiállsz egy projektet refaktorálni, de úgy, hogy közben nem tanultál semmi újat, nincs semmi új szemléletmódod, hanem csak azt mondod, ez kényelmetlen, és nekiállsz újra megírni ugyanazt a projektet, ugyanoda fogsz kiukadni. Kicsit más lesz a nevezéktan, kicsit más lesz a struktúra, de pont ugyanazokkal a hibákkal lesz terhelt. Ahhoz, hogy ilyen nagyon drasztikus váltás legyen, ahhoz máshogy kell gondolkodnod. És az pedig úgy nem megy, hogyha nagy kódrészeket másolsz, akkor pont ugyanott fogsz kiukadni.
De ahogy említettem, a Petit Vue meg a rendes Vue között van nagy különbség, hogy a Petit Vue-ban nincs a Virtual DOM. Tehát ott már máshogy kell megoldani, már mint a maga a Vue-nak máshogy kell megoldani a dolgokat, máshogy kell renderelni a komponenseket, megfrissíteni.
Na szóval nem volt rossz ez a kérdés. Érdemes ezzel minden fejlesztőnek elgondolkodni, hogyha refaktorál, akkor érdemes csak akkor nekiállni, hogyha ténylegesen valami szöges ellentétben lévő dolgot tanult, sajátított el.
Lea Vero megcsinálta egy eléggé érdekes CSS quizet Twitteren, amelyikben 82% fejlesztő hibásan tippelte. És a quizben az volt egy kis CSS rész, ahol volt rootban definiálva egy CSS custom property, amelyiknek az accent color volt a neve, és a sky blue az értéke, és kicsit lejjebb a div-ben fölül írta az accent color custom property-nek az értékét reverttel.
Lehet egyáltalán nem rootban definiálni ilyen változót?
Nem. Csak a rootbe kell definiálni, és a többi helyekben tudsz fölülírni.
Uh-huh.
Igen, és még lejjebb van egy background, ahol egy vár függvény van, és ott két paraméter van, az első paraméter a maga a custom property-nek a neve, és egy orange nevű property. És az volt a kérdés, hogy milyen lesz a háttérszín.
Nekem ez is kérdéses, hogy a varnak lehet két paramétere.
Igen.
És az, hogy ilyen fallbackként működik? Tehát, hogy az első nincs meg, akkor a másodikat használja?
Igen.
Szerintem ezzel lehet elhasonlani, meg azon, hogy a revert az annak mi a pontos működése, mert szerintem az ritkában használt valami. Olyas, mint az unset, van ilyen ugye CSS-be.
Nem teljesen. Tehát igen, itt mindenki azt gondolta, hogy az orange lenne a helyes válasz.
Mármint a mindenki az 40%-ot jelent.
Igen, mindenki, aki 40%-ban van. A 18 és 18.1% arra tippelte, hogy sky blue, és 18% arra tippelte, hogy transzparens lesz, és 24.6, akinek nem volt semmi ötlete, hogy milyen lesz a háttérszín.
És ugye azt tegyük hozzá, hogy több mint 1700 kitöltés volt.
Hát itt a kulcs az a revert rész, nem? Tehát azt kell megfejteni, hogy ez mit csinál az eredeti sky blue értékkel.
Igen. Arra lehet tippelni, vagy legalábbis szerintem azok, akik orange-re tippelték, ők arra gondolták, hogyha a custom property felülírásban a revert azt fog csinálni, mintha az a változó nem fog létezni, tehát hogy revertálni maga a változót, és akkor így fog fallbackelni a var függvény, és így lesz az orange.
Hát, hogyha ez JavaScript lenne, akkor ott csak abban a scope-ban lévő változót reverteli. Tehát utána érvényre jut a külső.
Igen, csak a CSS-ben nincs ilyen szkópolás, mint a JavaScript-ben.
Hát dehogy nem, mert itt a div-ben konkrétan felüldefiniálod. Tehát abban a div-ben lévő változó az más értéket vehet föl, mint ami a rootban van amúgy. Tehát, hogyha itt nem rivert lenne az értéke, hanem mondjuk piros, akkor piros lenne az a háttér, nem?
Ebben a kontextusban igen.
Na, tehát ott egy lokálszkóppal rendelkező változót hoztál létre.
De csak a változók. Viszont igen. A revert az már neki tök kicsit más a szkópja, és a CSS specifikáció a revert úgy működik, hogy ő fog revertálni az eredeti értékre a változónak a custom property-nek az értékét. Tehát ott, ahol volt definálva először, tehát init definiálás van, tehát azt az értékét fog használni.
És hogyha a rootban használod?
De a rootban nem használsz, hanem definiálsz.
De hogyha a rootban úgy definiálod, hogy revert az értéke, akkor mi történik?
Szerintem akkor böngésződik volt, nem?
Akkor lenne a transzparens?
Akkor a böngésződ fog uninstallálni, revertálni.
Jó, akkor ezt kipróbálom az IE-vel.
Hát szerintem az a default fekete, vagy nem tudom, amit kiajánl alapból a böngésző.
De nem feltétlenül, hogy ez szín lesz.
Hát ja, jó, hát most csak itt szín, igen, de most itt színekről volt, szóval én arra gondoltam.
Szerintem lesz valami unset, vagy valami, vagy a valami default.
Lehet.
Tehát ebben a kontextusban, azzal a kétváltozós var függvénnyel, hogyha a rootban revertet adsz meg, akkor az orange fog érvényre jutni.
Ja, a fallback. Aha. Igen. Hát akkor gondolom, valamilyen unset-szerű lesz, tehát nem lesz értéke az eredeti változónak.
Így van.
Tehát akkor ebből kiindulva, nem akarom lelőni a point, de hogy akkor elvileg ez a skybrew lesz a megfejtés, nem?
Igen, tehát a rootban definiált érték arra áll vissza.
Elég érdekes quiz. Én mondjuk eddig nem is tudtam, hogy van ilyen revert. Unsetről tudtam, de revert azt csak akkor megtanultam, amikor megtaláltam ezt a kis cikket. Elég érdekes működés. És igazából így kicsit elkezdtem gondolkozni, hogy mikor ennek lehet haszna, mikor lehetne revertet használni, de így még nem jött eszembe semmilyen helyzet, amikor ez hasznos lehetne.
De azért, mert általában nem annyira mély struktúrákat használunk.
Meg változókat is ritkán írunk felül végül is.
Igen.
Egyszer definiálva van, aztán használjuk. Ez a revert, ez igazából egy stílus definíción belül rezeteli, nem? Vagy nem rezeteli, de állítja vissza a kiinduló értékre.
Igen, ugye ezt mondtam, hogy egy elemnél. Volt.
Vagy lehet olyan esetben lehet hasznos, amikor mondjuk te használsz egy komponenset, amelyik ugyanazok a custom property-k, a nevék vannak, amin már neked a projekten léteznek, és mondjuk te szeretnéd revertálni nekik értékeket az állapotra, ami neked van már. És abban a komponensen belül ők valahol máshogy vannak használva.
Hogyha nagyon akarjuk, akkor találunk neki használási területet, de nem adja magát. Tehát, hogy nem olyan, hogy erre ilyen nagyon nagy szükség lenne, és egy hiánypótló.
Igen, szerintem is, amúgy.
És visszakanyarodva a kérdésre, hogy pontosan milyen értéket vesz fel, ebben az esetben, hogyha JavaScript-tel kiolvassuk ennek a háttérszínnek az értékét, akkor RGBA 0000. Tehát egy átlátszó fekete hátteret adott ide nekem.
Hogyha a rooton revertálsz?
Igen. Szóval nem gondoltam volna erre. Edu, egy nagyon érdekes cikket hoztál, vagy kérdést hoztál. Itt a témák között azt látom, hogy hogyan tudunk egy linket kinyitni egy új tabon. Hát ez egy Ctrl-click, kész, mehetünk tovább, vagy...
Igen, találtam egy ilyen cikket, pontosan kettő ilyen cikket, az egyik a React-ot érint, a másik Angular, és teljesen kiakadtam. Mert azt, amit láttam ott, és hogy miért valaki ilyen tudás próbál elterjedni, az nem is értettem.
Ez arról szólna, hogy ne a target blankot használd, meg a görgődet az egéren, meg a Ctrl-click-et, hanem erre is írjunk valamit, ami nem natív.
A Ctrl-click az maga alapműködés, ha mondjuk van egy a tag, tehát hogyha ott nincs a target, akkor hogy Ctrl-click-elsz, akkor az amúgy is új tabba fog megnyitni, tehát az alapműködés a böngészőnek, és igen, a válasz a cikkben az van, hogy a rendes a tag helyett használni button, és a buttonra rákötni egy click esemény, ami majd fog megnyitni új ablakban vagy tabban a linket.
De miért? Minek? Már old school az a tag használata?
Én is teljesen elakadtam, hogy miért ez lehet, hogy valahol ez helyes működés lesz. Tehát mondjuk abban az esetben, hogy ha valamilyen interakciót kell végezni, akkor igen, a button, ami többször is beszéltünk. De hogyha egy linkről van szó, és a button-t használni, akkor már a Ctrl-click nem működik. És ez nagyon zavaró, mert például én úgy szoktam nézni a weboldalakat, hogy ha van benne linkek, akkor Ctrl-klikkel megnyitom a linket, az háttérben megnyílik, és én közben még tovább nézek az oldalon, hát ha még van valami érdekes link, amit tudok így megnyitni.
De miért nyitnál meg új tabon bármit, amihez nem tartozik URL? Ha meg ha tartozik hozzá URL, akkor miért nem Anchort, vagy ilyen alt-eget használsz?
Ugye, ezért nem értjük.
Én se értem. Igen, tehát azért így vicces nekem volt az egész. Akadálymentesítés szerint meg user experience szerint az a teget akkor kell használni, amikor egy navigációról van szó, tehát hogy elmész egy másik oldalra, vagy tök másik weboldalra, akkor a teget kell használni, viszont mikor egy interakcióról van szó, tehát mondjuk valamilyen slider, vagy mit tudom én, date picker, vagy bármilyen más ilyen dropdown, vagy még valami pop-up, akkor érdemes használni a button teget.
Na jó, de itt a példában, például a React-esnél az van leírva, hogy ilyen konstba berakja Window Open-re egy Twitteres URL-t, amit aztán egy button-re rárak onclickbe.
Igen, de azt az URL dinamikusan be lehet rakni a ref attribútumba is. Tök mindegy, hogy milyen keretrendszer használsz. Tehát React-ban ez lehet megoldani, Vue-ba, Angular-ba, és egyéb más. Ha nagyon szeretnél, akkor natív JavaScript-ben is lehet megoldani.
Igen, ezért érthetetlen, hogy mi alapján születik egy ilyen cikk. Miért kell ez?
És ami súlyosbítja ezt az egész helyzetet, hogy ennek a fejlesztőnek egy csomó Udemy-s kurzusa van. Tehát ő tanítja ezeket, oktatja, elmondja az embereknek, hogy ezt így kell csinálni. Én egyébként nagyon nagy ellensége vagyok
nem lehet, hogy ilyeneknek, ez...
és most kerestem is, hogy hol lehet neki visszajelezni, de itt ezen a weboldalon például nem, ahol ezt így publikálta.
Nem lehet, hogy ennek valami, emögött valami olyasmi lehet, hogy ilyen clickbait, tehát hogy ilyen, nem tudom, bizonyos analitikák csak linkeket számolgatnak, hogy, tehát már, hogy konkrétan a tegekre való klikkelést, és button nem, és akkor ez ilyen rejtett URL-re ugrás, hogyha buttonre raksz egy ilyen funkciót, nem tudom, tehát hogy próbálok valami értelmet találni benne.
Ami amúgy legviccesebb az egész oldalon, ezen az oldalon az volt, most jó, maga a cikk az nagyon vicces, de számomra a legviccesebb, amit utána találtam, az, hogy benne van egy reklám, és reklámban van még egy reklám.
Ez zseniális. A reklámokkal kapcsolatban nemrég olvastam egy ilyen érdekes próbálkozást, hogy hogyan lehet dinamikus reklámot készíteni. Ez alatt azt kell érteni, hogy képzeld el, hogy van egy videoklipped, ami iszonyat népszerű, tehát több milliárdan megnézik, és van benne fenntartva egy kis hely, ami magának a klipnek a része, mondjuk egy hirdető tábla, de hogy mozgókép, és mozog ez a hirdető tábla is, és arra ráteszik most ezen a héten ezt a reklámot, jövő héten meg azt a reklámot. És hogy magának a klipnek a részét fogja képezni, hogy egyik héten, nem tudom, Nike cipőt látsz rajta, meg következő héten meg Coca-Colát.
De ez mondjuk egy YouTube-os videónál?
Igen, benne.
És ez,
tehát nem
ez...
mint egy layer, hanem benne a videóban.
Csak ez ilyenkor új feltöltés, nem?
Nem, pont ez a lényege.
És azt hogy oldják meg? Ilyen dupla layeres videó, vagy micsoda? Ilyen...
Mondom, tehát nem hinném, hogy ez layer, hanem ott a háttérben valahogy, tehát feltöltésként nem újat definiálnak, csak lejátszáskor rárendereljük, és nyilván itt fontos szempont az, hogy a te keresési előzményeid alapján te olyan személyre szabott reklámot kapjál, ami neked fontos.
Lehet, hogy a YouTube is tud már ilyen AB-tesztelést.
Miért is ne?
Ja, több alternatíva egy azon URL alatt. Ne használjatok linkekhez buttont.
Igen, és érdemes mindig olvasni a specifikációt, mert ott mindig van valami érdekes és hasznos.
Hoztam egy NPM-es számot nektek, 1.662.623.
Gigabyte?
Ez volt a száma az utolsó projekten, az NPM csomagoknak azon a projekten, amin utoljára dolgoztál?
Na még tippeljetek, mi minden lehet ez?
Hát én méretre valami gigabyte, terabyte, node modus mappa.
Jó, így worldwide, az összes NPM package-nek ez a mérete, ez szumázva.
Vagy ennyi package van.
Na, az kevés. Na,
azaz,
az kevés.
Azaz, megtalálta el.
Tényleg? Én azt hittem kevés lesz.
Keresgéltem sokáig, hogy pontosan hány darab NPM csomag lehet, mert meg is szüntették ennek az API-ját, ahol ezt le lehet az összeset kérdezni, mert egyszerűen olyan sok csomag van, hogy ez performance problémákat okozott. Illetve, hogyha az NPM search-ot használod, akkor ott is már csak lapozva, és max. 250 találatot tudsz elkérni, és csillagra nem is lehet szűrni. Viszont egy replikában azért rendelkezésre áll még ez a mennyiség, és hát most nem emlékszem pontosan, mert délelőtt töltöttem le egy ilyen 100 és 150 megabyte között van csak az az információs JSON, ami ezeket a package-eket leírja. Van benne egy ID, meg egy hashcode. És ha csak az ID-t teszem bele egy sima tömként, akkor is több mint 30 megabyte-os. És olyan csomagok, tehát elől olyan csomag van, hogy kötőjel, a végén pedig nem is tudom, 20-valahány darab Z betű. Tehát az a csomagnak a neve. Úgyhogy borzasztóan sok NPM-es csomag van. Most csak ennyit, majd következő adásra jobban készülök, és akkor majd hozok még érdekes számokat ezzel kapcsolatban.
Szerintem maga az NPM Jazz.com-nak nagyon fájdalmas, hogy bárki tud feltölteni bármilyen package-et, és akkor ott rohadt az ők szervereiken, és nem használ senki.
Hát, ugye szerintem a tárhely az már nem olyan drága. Tehát most egy-egy ilyen NPM-es csomag, hogyha tényleg nem jut el a Hello World szinttől tovább, akkor pár kilobájtot foglal. És belegondolsz, mennyi egy kilobájtnak az ára? Ki se tudjuk számolni, annyira 0,0.
Ezeket az NPM-es csomagokat, ha valaki készít egyet és be akarja, tehát publikálni akarja NPM-be, akkor azt valaki ellenőrzi, vagy bárki bármilyet, bárhogy?
Hát régebben úgy volt, hogy bárki bármit, bárhogy, akkor nagyon-nagyon elterjedtek ezek a minden angol főnév és igére és kötőszóra és mindenre is. Van néhány NPM-es csomag, nem is csak egy, hanem néhány.
Tehát gyakorlatilag hibás kód is bekerült bőven.
Persze. Aha. De hát az ellenőrzik, akkor is bekerülhet.
Hát igen.
De egy pár éve bevezették azt, hogy amikor egy új NPM-es csomagot hozol létre, akkor azt ott egy humánnak meg kell indokolnod, hogy te most ezt tényleg te csinálod, és valamit akarsz vele elérni. És akkor ott le kell vele levelezgetni, és akkor igazából általában leokézzák. Hát én nem hallottam még olyan esetről, hogy ezt így külön visszautasították volna, vagy talán, hogyha valami security issue van, akkor. De hogy ezzel megszüntették gyakorlatilag azt, hogy automatával, bottal lehessen megcsinálni. Vagy legalábbis megnehezítették.
Hát, akkor ezek szerint nekik fájt?
Igen.
Meg az NPM hírnevének se olyan jó szerintem, nem? Hogy ha, tehát ha iszonyatos módon elszaporodnának, így is már elég nagy szám, ez a haszontalan szar package-ek, amik tényleg semmire nem jók.
Várjál, kimondom még egyszer, 1.662.623 darab.
Sok. Nyilván sok, csak hogy én mondom, én azt hittem több lesz, és most miért ne lehetne ennyi? Ennek is valószínűleg a tizede, ami hasznos. De hogy a veszélye inkább ennek az, nem, hogy amikor te használsz egy package-et, akkor annak milyen függőségei vannak, és az miket húz be, amiről te nem tudsz adott esetben, nem?
Hát meg hány éve nem fejlesztett csomagokról van szó, ami már annyira elavult dolgokat használ, amiről kiderült, hogy ez már biztonsági problémákat okoz.
Hát igen. Bár azt is szokás mondani, hogy oké, nem nyúltak hozzá 2 éve, vagy 3 éve.
Mert jó.
Mert jó, igen.
Hát mondjuk azt nehéz elképzelni, hogy a kedvencem a Is13 nevű lib, ami el tudja dönteni egy számról, hogy 13-e, tehát hogy az elromlik, de miért is ne? Na például egy angol alapfokú nyelvvizsgához néhány ezer szóval már úgy hozzá tudsz fogni, ez meg több, mint 1,5 millió. Tehát nincs annyi szó, amennyi csomag van ott.
Még egy érdekes dolgot találtam. Az NPM package-ből nagyobb része a GitHub-on van tárolva, és hogy szerintetek mennyi publikus GitHub repo van?
Hát így az NPM-ből kiindulva, mondjuk úgy egy 10-szeres, mert más nyelvek is vannak, tehát ilyen 16 millióra tippelnék.
Mondok, 16 millió még nagyobbat. Nem legyen 500 millió. Egy.
Én találtam 2020
darabot?
2020-as cikket, ahol az az info van, hogy 128 millió repo volt akkor, tehát most lehet nagyobb a száma lesz. Ami még érdekes a cikk szerint, az, hogy a GitHub-os account csak 5000 API requestet tud oránként csinálni, tehát az azt jelenti, hogy végignézni az összes repónak a create date-ját, az fog tartani 3 évet.
Ez óriási nagy szám, több mint 100 millió. Nem is gondoltam, hogy ennyi fejlesztő van. Vagy hát nincs ennyi fejlesztő, csak hogy ennyiféle repót csináltak.
Lehet, hogy pont ennyi fejlesztő is van.
Hát ja, mert nem mindenkinek van.
Valakinek több van.
GitHubja, meg van, akinek több van.
Ha nézzük a Sindrét, a fejlesztő, akinek legtöbb NPM package van, meg GitHub repo. Ennyi fért ebbe az adásba. Ha esetleg valakinek van valami visszajelzés vagy kérdés, akkor nyugodtan lehet írni nekünk az interneten. Hallgassátok minket a Spotify-on, Google Podcast-en, iTunes, Apple Podcast-en és egyéb más helyeken. Eléggé sok helyen vagyunk elérhető. Nagyon szeretnénk megkérni titeket írni review-kat, rakni csillagokat, ha lehet, vagy lájkolni. Ez nekünk nagyon fog segíteni, meg motiválni is fog minket, és hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok!
Szevasztok!
Sziasztok!